Kedves hallgatóink, Bodrog Keresztúron lépett fel a napokban a 80-as évek egyik legismertebb rock énekese, a 90-es és 2000-es évek rockoperáinak, musicaljeinek közkedvelt szereplője, Vicky Dál Gyula. Ezt az alkalmat használtam ki, hogy interjút kérjek a P-Mobil, a Dynamit, a Pandora's Box, valamint az MHV egykori énekesétől, az István a Király című rockopera legendás koppányától, a Nyomorultak Jean Valjeanjától, a Jézus Krisztus szupersztár Pilátusától.
Hogy kezdődött ez a sikertörténet? Hogyan lett önből rock énekes? Ha jól tudom, nem erre a pályára készült eredetileg.
Maradjunk annál a kifejezésnél, hogy énekes. Mert az ember előbb énekes lesz, aztán választhat esetleg idővel, hogy most opera énekes lesz, vagy rock énekes, vagy operett színház kiváló művésze lesz. Nos, én a popzenével együtt nőttem föl, a popzenei változással együtt nőttem föl, ahhoz, hogy megpróbáljak talán esetleg énekelgetni. Az ember abban az időben, amikor én voltam fiatal, mondjuk, hogy majdnem mindenki számára, minden fiatal számára, aki egy kicsit a hangszerekhez értett, vagy az éneklést próbálta gyakorolni, ezek a kezdeti lépések. És számomra is ugyanígy kezdődött, kezdeti lépéseket megtettem, egy amatőr zenekarban próbálkoztam. Hogy ez aztán később így fejlődött, bevonultam katonaság, visszajöttem, hála Istennek szerencsém volt, mert azonnal vált egy, abban az időben, egész pontosan 1969-ben vált egy zenekar, és azonnal tudtam folytatni. Ott már mondjuk nyugodtan, hogy ha lehet a popzenei váltásból úgynevezett rockzenei váltást mondani, akkor megjelentek számomra az első zenekarok, mint olyan, hogy Deep Purple, aztán megjelent a Uriah Heep, megjelent a Black Sabbath, és ezek már egy kicsit másabbak voltak, mint mondjuk a Beatles vagy a Rolling Stones. A Rolling Stones is már kicsit keményebb volt, de ezt nevezzük már rockzenének. És innentől alkalmas a dolog, hogy hogy lett az ember rockénekes, hát így. Próbálkoztam, még nem elértem arra a szintre, amikor egy olyan csapat tagja lehettem, ahol már saját számokat tudtunk csinálni, gyártani, vagy közönséget kiszolgálni, a saját ötleteinket megfogalmazni zenében, szövegben, dallamban, és ez sikerült a közönség elé tárni, hála Istennek sikerrel.
Itt említettem három együttes, de hát ugye több is volt, P-Mobil, Dynamit, P-Box. Volt az MHV, igen, ugye, tehát az is egy remek zenekar volt.
Hiszen bár ott nem saját dolgainkat játszottuk, hanem a külön szerzőpáros, nagyszerű szerzőpáros.
Hát az már egy profi háttért jelentett,
igen,
gondolom.
Igen,
de
igen,
ugye ezek voltak az a kezdeti, ez az őszinte zenérés, ez a P-Mobil, a P-Box.
Igen.
Tehát hogyan működött akkor az élete egy ilyen csapatnak? De az nem a mai világot kell elképzelni, hiszen ma a fiatalok azok úgy képzelik el, van egy menedzsergárda, aki intézgeti a dolgaikat. Akkor, ha jól tudom, akkor a zenekar intézet.
Visszalépünk minden... az időben, igen, teljesen jogos ilyenkor, ha valóban tájékoztatást kell adni arról az időről, időszakról. Mi magunk teremtettük meg mindent. Én azt gondolom, az a legjobb szó rá, amikor egy körforgás. Egy zenekar igyekszik és valamiféle tehetséggel bír, amelyet aztán a próbán kamatoztat. Kamatoztat a dalokban, kamatoztat a nyilvánosság előtt, közönsége előtt, aki vagy szereti, vagy nem. És azt gondolom, az volt a legőszintébb világ, hiszen egy zenekar vagy dicsért, és folyamatosan tudott dolgozni. Tudott koncerteket adni, koncertekre járni. A másik oldal az, aki egy idő után elhalt. Most ez a körforgás az úgy nézett ki, hogy készültek a saját számunk közönség előtt, az úgynevezett bevétel, az a minimális bevétel, amit kaptunk, sokszor a zsíros kenyér és a sör sem volt meg, de amit pénzt kaptunk, az mindig ment a felszerelésbe, és nem volt menedzserünk. Mindig a zenekarvezető dolga volt, hogy futkározott az országban, akkor még levelezés volt, nem volt telefon, se autópálya, semmi. Lásd, P-Mobil időszak, ahol a jó öreg Dino az egy barkasz volt a három hengerében, tele volt cuccal, meg a zenekar is benne volt, néha a Tony kellett egerbe fölfelé a hegyen, de odaértünk, igaz, hogy 8 óra vagy 7 óra alatt, hát ezek nagyon kemény időszakok voltak, de tudtunk valamiért dolgozni. Tehát nekünk nem a média adta a sikert, nem a média határozta meg, hogy kell játszani, hogy kell fellépni, hogy kell öltözködni, hanem mi maguk találtuk ki, amennyi szerény körülmények között, ugye elmentünk az Ecserére, egy farmerére, az híres Ecseri, ezt tudni kell, ez Budapesten, ez egy
piac,
nagyon nagy piac volt, ahol az összes fekete árut meg lehetett kapni, amit élt és létezett. Egyébként mai napig is nagyon sok minden értékes dolgot meg lehet kapni. A tangón, úgy hívták. És hát a felvételeket, a zenei felvételeket, amelyeket megtanultunk, hát első időben utánjátszó zenekarként működtünk. Fonatikusan írogattam éjszakánként, vagy esténként a maradék kis felvételből, amennyire tudtuk. Szerény angol tudásunkat halmatosztatva. Na szóval így nézett ki ez a dolog, egyáltalán nem hasonlítható a mai világhoz, ahol beleszól a média nagyon sokszor, gyárt sztárokat, szegényeket néha sajnálom, meg kell mondanom őszintén, vannak köztük tehetségesek, aztán amikor lejárt a mandátumuk, 2 év alatt kihasználták őket, utána az alatt a 2 év alatt szegényeknek nem sikerül egy olyan hátteret előre dolgozni, és előre egy olyan hátteret biztosítani maguknak, hogy ebből kilépve tudják folytatni, akkor bizony elvesznek a süllyesztőbe. És ma már a 10 évvel ezelőtti egy-két második, harmadik, ötödik helyzetekre nem is emlékezünk. Közönségnek dolgoztunk, ezt igen, azért hozzátenném, ugye említettem, de hát ez ott a lényeg, ez egy nagyon lényeges pont.
Ezek a zenekarok rengeteg olyan slágert hoztak, nevezzük így, nagyon jó rockdalt hoztak létre, igen, amely a mai napig rádiók közkedvelt programjai közé
tartoznak. De különbség előtt biztos, igen.
Amikor ezek születtek, ráéreztek-e arra, hogy ebből valami nagy fog születni? Tehát, hogy amikor elkészült a 2 forintos dal, vagy a Miskolc, érezték-e, hogy ebben aztán benne van valami?
Nem, egyáltalán nem ez hajtott bennünket, hanem azok a találkozások, a közönséggel való kapcsolatunk, a mindennapi kapcsolatunkról beszélek. Ezek a baráti viszonyok, amelyek köztünk kialakultak, nagyon sokszor tényleg egy életre szólóan mai napig ismerek, nem ismerek, hanem jelenkeznek, hála Istennek az internet segítségével. Nagyon sokan olyanok, akik már kísérték akkor a csapatot is, engem is a P-Mobil időszakban, a Pandora's Box vagy a Dynamite időszakban. Most visszajelzések, ezek az akkori fiatalok tökéletesen tudták, hogy miért is készülnek ezek a számok. Tehát a tőlük beszerzett instrukció, a tőlük beszerzett érzések, információk, amely az ő mindennapi életük, amely egyébként nem sokban különbözött a miénkétől, csak itt dolgoztak, mert itt dolgoztunk, azért, hogy talpon maradjunk. Ennek a kettőnek a találkozása tökéletesé tette azt az érzést, amely által tudtunk megfogalmazni. Hála Schuster Lórinak, meg a Hobónak, hogy annól, ha a mobil időszakot említem, vagy nekem sikerült a 2 dinamit lemezt úgy megírni szövegileg, ahogy megírtam, a harmadik, vagy a Esnapista írta, nagyon-nagyon nagyszerűen az összes Pandora's Box dalamot, az összes Dynamite dalamot kitalálni, szóval fantasztikus munka volt. De találkozott a közönség ideájával, a közönség érzéseivel, az akkori közönség ízlésével, és ez a legfontosabb. Így végtelen egyszerűnek tűnő dolgunk van most visszatekintve, hogy egy 2 forintos dalt említünk 45 éves. De belegondolok a szövegéből, megszokott helyen miért hagytam el. Nagyon sokan vannak, akik elmegyek.
Ma is érvényes.
Ugye?
Abszolút örök érvényű, így van.
Igen. Sanzon bizottság megdicsért bennünket. Ilyen bunkó szöveget! Megszokott helyem, miért hagytam el? Ismerős arcokat felejtem el.
Lépjünk egy kicsit, ugye egy óriási lépés volt az életében az István a király, abban a Koppány szerepe, az szerintem legendás, ott ma szerintem Magyarországon ember nincs, aki ne tudná ezt fölidézni. Hogyan került bele ebbe a világba? Tehát, hogy hogyan választották ki erre a szerepre?
Ez Koltai Gábornak köszönhető. Azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű, ugyanis a Gábor ugye eltervezte, elsősorban abból indult ki, hogy szeretne egy rock opera filmet. A második nagyon-nagyon lényeges pont, hogy ez mindenféleképpen a magyarsághoz, a mi történelmünkből merített valami lehet. A harmadik, hogy hál' Istennek Bódizsán Miklós már akkor írt egy gyönyörű szép kis 30-40 oldalas eszét erről a történelmi pillanatról, ami egyébként a történelemkönyvekben, szokványos történelemkönyvekben alig említendő, vagy néhány sorban el van intézve. Ám mégis lényeges pont, hiszen ez a pillanat lényegében a kereszténység terjesztése, és egy nagyon erőteljes törzsi kapcsolat, vagy törzsi viszonynak a történelem bemutatása. Vagyis az öröklődés, vagy öröklés bemutatása jelen pillanatban Isten és kompány között. Ebből adódó konfliktus. Na tehát ez a három esemény az, ami meghatározta, hogy a Gábor mindenféleképpen ezt a pillanatot szerette volna rockoperában. Most a szerzőkkel leült, nyilván ezt elővezette, és meggyőzte a Leventét és a Brodyt, hogy ez egy alkalmas arra, hogy film készüljön belőle. Na most jön a második része, amikor úgy választ szereplőket, hogy miután énekes szereplőket kell választani, de azért színpadképes legyen valamennyire. Tehát például ugye említjük azt, hogy a testvéri viszony, hogy Felsőci Laci és én, ugye zöld szemű, barna hajú biológiai tulajdonságok, amelyek hasonlóvá tesznek bennünket. Miklóssal való viszonyunk, ez a képernyőn esetleg nem jött volna ki. De viszont ő a jó énekes, tehát amikor gyönyörűen fölénekelt az anyagot. Úgyhogy én örültem annak, amikor a Gábor megkeresett, és azt mondta, hogy mindenféleképpen számítana rám egy főszerepben, tudta az énekesi képességeimet, színészi dolgaimat egyet tudnék említeni, az pedig Krízis 82-ben, ugye Máté Péteres nagy darab volt, és ott színészileg is helyt kellett állni, tehát némi kapcsolatom volt a színházat, de azért ennyire előteljesen nem. Azt azért nem mondanám, hogy ugye a kompány szerep jelen esetben inkább énekesi feladat. Az, hogy így sikerült megvalósítani, tehát színészileg is elfogadhatóvá tenni sokak számára, szerintem inkább maga a történelmi tény és a pillanat, és az a fantasztikus érzés, amelyet a közönség nagy részében felszínre hozott ez a mű, az elkészültekről, ettől tett bizonyos szereplőket engem is nagyják. Tehát én itt azt mondom mindig, attól lesz egy mű nagyon-nagyon sikeres, hogy a közönség magáénak érzi. Jelen esetben, amiről beszélünk, az István királyt maximálisan magáénak érezte a magyarság, hiszen arról a történelmi pillanatról szólt, ami mindenki számára, minden magyar számára nagyon-nagyon fontos.
És az az érzés milyen volt, amikor ott véget ért az első bemutató, és mi, akik vidékről nem jutottunk el erre az előadásra, egész életünkbe irigyelni fogjuk őket, akik ott lehettek abban
meg
a pillanatban.
Meg fogsz lepődni, mit mondok.
De színészként milyen volt átélni azt a helyzetet?
Többfajta. Ugye már a próbákon sejtettük, hogy valami készül, de nem tudtuk, hogy ilyen lesz. Ugye, ahogy teltek múltak a napok, mindig egyre több ember jött, a végén a rendőrséget kellett kihívni, hogy tudjuk próbálni. A másik, hogy az első adás után Gábor kiadta a parancsot, egy óra szünet és utána a filmfelvétel. Ugyanis visszatérnék arra, hogy összesen három előadásról volt szó. A három előadás, amiben a közönség reakcióját föl fogják venni, és folyamatosan mentek a kamerák, és vették a teljes anyagot. Mellette, hogy mi éjszakánként csináltuk a közeli felvételeket. Tehát szünet, vége, tapatapa, munka, és utána élész vissza a színpadra, ugyanúgy beöltözve, így ment, és akkor hajnali négykor, mikor már pirkadt, akkor hazamehettünk. És akkor aludtunk, és akkor este megijöttünk fel a színpad, az úgynevezett színpadra. Tehát három előadás volt tervezve, hát ebből azt hiszem 12 lett, ha jól tudom, valahogy így. Nem tudtuk, hogy ez lesz belőle. Tehát a közönség nagyját tette, elfogadta ezt a valamit, az akkor még nem tudtuk, hogy mi ez, amit csináltunk, illetve annyival egészítenénk ki, hogy abban a pillanatban, amikor megkaptam a szerepet, az megpróbáltam ettől többet tudni, hogy ki is az a Tarzerint fia, Koppány. Tarzerint volt az édesapa, aki Törzsiágon ugye a Árpádházi leszármazott, és Tarzerint nem, mert kopasz volt, és Zerint volt az édesapa. Na mindegy, hosszú történet. Utána néztem sok mindennek, hogy milyen lehetett ő, és ez végigkísért egyébként most már egészen életem eddig részei, hogy mindig az érdekelt, hogy milyen egy szerep háttere. Mert akkor talán közelebb állok majd a személyiségéhez, könnyebben megtalálom az ő lelkét. Na most a Koppány esetében nem sok időm volt vele foglalkozni, kevés viszont nagyon jó instrukciókat kaptam Gábortól, és ő meg elfogadta, hogy ilyen vagyok, ilyen egytömbből faragott, megyek, mint a vadállat, valaki mellett elmegy, akkor lehet, hogy elpirul tőle, de az a lényeg, hogy borzasztóan ment, és nagyon stenkered, ugye, az is, hogy nagyszerű kollégákkal dolgozhat az ember. A másik, hogy az istántábort egyáltalán nem ismertek, mi rokkénekesek, mondjuk úgy, hogy rokkénekesek, akik másképp dolgoztunk, másképp éltük a napjainkat, mindennapjainkat, alig ismertük az úgymond színész társaságot, csak Gábornak ez a másik nagyon nagy ötlete, hogy a színész gárda volt az istántábor, a kopánytábor, meg a szőrösváltó.
De aztán a színészet felé fordult, hiszen
igen.
A rockszínháztól kezdett, tehát nagyon sok színdarab, Madányszínház, és azóta aztán musicalek, sokasága. Hogyan történt ez a váltás? Hiszen azért ebből az őszinte rocker műfajból egy jóval mesterkéltebb színházi millióbe kerülni.
Végül is ennek elsősorban az, hogy 85-ben sikerült az István bevinni Kőszínházba, a Kerény Imre megrendezte nagyszerűen, nagyon erős darab volt. Természetesen színész kollégákkal, egyedül én voltam, aki bekerültem az úgynevezett királydombi társaságból, és amiért nagyon, nagyon hálás vagyok, hiszen ez tényleg elindított egy úgynevezett színházi úton valahol. Következő évben ezzel felbúzdulva a Rockszínház megkeresett, hogy mi volna, ha fölvennék a kapcsolatot, amivel már próbálkoztam, csak nem jött össze, úgyhogy csatlakoztam a Rockszínházhoz. Épp akkor a Pandora's Box-on voltak zsűreim, tehát társasággal, és megcsináltuk a Jézus Krisztus Szupersztárt, aminek szintén örültem, hiszen ha a világot nézzük, és a szocialista, az akkori politikai rendszer azért még annyira nem volt fényes, hogy a Jézus Krisztus Szupersztárt be lehessen mutatni, és mi megkaptuk a jogot, és ez fantasztikus. Ezen felbuzdulva a következő évben nyomorultak. Megkaptak a nyomorultak játszási jogát. De amit tudni kell, ugye sok ember nem tudja, és ezért két mondatban egy olyan színház, a Rockszínház, most már legendaként említhetem, ahol is egy csapat, nagyon tehetséges színész kollégák, nagyon tehetséges énekesek jöttek össze úgy, hogy nem volt sosem színházuk. Tehát nem volt állandó színház, tehát nem úgy működött, mint egy állandó színház, majd 10 órakor próba van, meg 11 órakor gyere be, és 12-kor, hanem ahol éppen tudtunk próbálni, próbáltunk, ahol éppen be tudtuk mutatni a darabjainkat, ott bemutattuk, de mindig valahol sikerült valahogy működni, és ez csodálatos volt. Most az a fajta erő, amely tényleg mindig abban az emberekben van meg leginkább, akik valami nagyon különleges valamiért dolgoznak, és egy különleges helyzetben. És ez volt a Rockszínház. Úgyhogy a Vígszínházban Szegeden bemutathattuk a Jézust, utána ősszel azt mondta a Vígszínház, hogy a zenés darabot sokat még nem is játszottak ilyet. Hát Jézus Krisztus, és beengedtek, és szétverték a házat, és léptünk tovább. És az csodálatos darabokat, Légyom, mint ha meg is születtek a magyar darabok, Mária Evangéliuma, Légyom, mint halál, és sok egyszer. És ezek fantasztikus dolgok. Hozz békét, hozz reményt, néki jár, lásd még én, hogy csak élt, mert
tavaly volt 70 éves, akkor ezek szerint idén 71.
Igen.
Mivel foglalkozik mostanában? Az imént ugye kipróbálta a technikát és kiengedte a hangját, hát a karomon még mindig fölállt a szőr. Mivel foglalkozik manapság?
Marad úgy a zene, természetesen az éneklés. Kevesebbet játszom sajnos a színházban. Nem akarom bűnösként említeni a Madách Színházat, hogy egy olyan struktúrában dolgozik, ahol sajnos egy idő után az idősebb korosztálynak nem ült szerep. Ez két élő. Ugye egy, hogy valóban nem írnak ma 70 éves körüli fazonoknak szerepet, egyik darabban sem, vagy egyet, vagy kettőt, de úgy látszik, azt már estopolják, vagy más kapja meg. Tehát ez az egyik, a másik, hogy azért én gondoltam mindig arra, hogy azért én tudok olyan szerepeket mondani, mondjuk Simon például, vagy Valkai tanár úr, de utoljára Kósalaki bácsit játszottam, Békés Csabán, és csodálatos érzés volt. Tehát én tudom, hogy koronnak megfelelően vannak szerepek, amiket szívesen eljátszanak, de hát a Madách Színház nem játsza. Ennyi. Úgyhogy ott is egyre kevesebbet játszom. A vidéki színházakról tudjuk, hogy nekik is borzasztó nehéz, hiszen még inkább rá vannak arra szorulva, ismerik a témát, hogy sokszor egy darab sikeres, talán 30-35-öt játszanak belőle, és már játsszák a következő sorozatot, azért, mert nem tudnak annyit játszani belőle, nem tudnak belőle 100-ot játszani. Madách Színház 1350-es maskájával, vagy a 800 operás fantomjával, meg a 300 nyomorultak azon. Viszont ez is kétélű. Valamikor én koromnál fogva azt éreztem, hogy amikor 600-szor játszott, vagy énekeltem, vagy 500-szor a bukét a fantomba, hogy könyörgöm, ez nem egy gyár, és kezd belőlem kihalni az érzést. Szóval ettől sokkal többet tudok. Meg vannak érzések, szövegek, amelyeket annak megfogalmaztak más kollégák, más költők, vagy én magam megírtam, és az sokkal közelebb áll hozzám, mint az, hogy egy ismétlő fegyverként egyfolytában, mert már nincs intuíció, nincs bennem olyan érzés, nincs olyan lendület. Szóval például mondom a tipikus példát, amikor nagyon sokszor azt mondják, hogy nem lesz olyan Koppány még egy, mint te. Igen, lehet, adott időben, adott szerencsés pillanatban született valami, és én sem tudtam, hogy ilyen lesz. Ám engedtessék meg nekem, hogy elmondtam, amikor 45 évesen egész pontosan, vagy 55 évesen, 55, 2003-ban mentünk ki, Csíksomjó, 55 éves voltam, még eljátszottam a szerepet. Tudtam még annyira, úgy húzott az egész. Tényleg ugyanolyan volt, mint a 83-ban csináltuk volna, 20 évvel előtte, elképesztő volt. És akkor azt mondom, hogy tovább ezt nem tudom fokozni. Nem lehet. Jöjjenek a fiatalok, könyörgöm, vegyétek át tőlem a szerepet, csináljátok, beszéljük róla. Beszéljünk. Jean Valjean játssza a három kollégám a Madách Színházban, és leültünk és beszélgettünk a Jean Valjean szereplő, és azt mondták, az öreg az etalon. Nem csak ének technikailag, hanem mondok egy tipikus példát, én vettem magamnak a fáradtságot, és elmentem ilyen öregek otthonába, ahol nagyon-nagyon kisérült öregek voltak, és járkáltak kis bottal. És én azt néztem, lestem tőlük, a második rész vége felé van az a jelenet, amikor vallomást tesz a Máriusnak a Jean Valjean, és hát bejött bottal és kis zsebkendőt és remegő kéze. Ezeket nem lehetett volna másképp, ha nem tanulom meg a kis öregektől. Haumann Péter bejött a nem tudom, ezredik előadásba, a maskákba, öreg maskaként, azt hittem, hogy elájulok, de civilbe, semmi maszk. Bejött, és természetesen szétverték a házat, velem együtt egyébként, mert nem lehet másképp érzéseket közvetíteni, csak az ember egyszer megtalálja azt. És úgy énekelt egy civilbe, nyakkendőbe és öltönybe az öreg macskát, erről beszélünk. De ugyanez van, hogy az ember a Jean Valjean akar, akkor Jean Gabinnel indul. Victor Hugoval és Jean Gabinnel indul. Másképp nem lehet elérni oda, amilyen a szerep. Én püspöket nem mertem volna soha életemben énekelni, ha 40-szer nem gondolom át. És megjelent, ugye, ezt mondtam, elmentem castingra egyedül. Nyomorultak válogatás Madách Színházban, sok-sok fiatal tehetséges, mint a nap olyan tehetséges fiatalok, nagyon komoly színészek is köztük, és akkor be volt írva a névsor végére, hogy castingra jelentkezett püspöknek Viktor Gyula. És kérdezik, hogy miért jöttél válogatásra? Mert szeretném elénekelni. Próbára. De miért? Mert szeretném játszani a püspököt, és most meg el akarom énekelni. A castingra. Ennyi. mert elértem odáig, előbb megtanultam, átolvastam, és azt gondoltam, hogy én akarok egy olyan püspököt ebből csinálni, amikor a színpadra engednek, ami más nem lehet. Ilyen egyszerű.
Egy utolsó kérdés, Bodrog keresztúron egy fellépés előtt beszélgetünk, és ha jól tudom, akkor ide nem teljesen egy egyszerű színpadi fellépés nyomán jött.
Igen, először is nagyon köszönöm, így látatlanban mondják, hogy Mayer Józsi barátomnak, polgármester úrnak, hogy már nagyon rég találkoztunk, dolgaink vannak a világban, meg az országért. Én azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus érzés, amikor sikerült papírra vetnünk ezt a mai találkozót, akkor úgy bizsergett, hiszen nagyon-nagyon-nagyon régóta. És nem csak az, hogy itt lehetek Bodrog keresztúron, hanem az, hogy még egyáltalán látjuk, hogy a Jóisten megtartott bennünket élve, és megfoghatjuk egymás kezét, és megölelhetjük egymást. És még biztos, hogy lesznek egy pár annyi Bodrog keresztúron, akikkel hasonlóan fogok most majd itt ölelkezni. És ebben ez a legszebb dolog. És hogy abból a munkából egy kis szelepkét itt ma énekelhetek, az, ami az életem.
Kedves hallgatóink, Vikidál Gyulával, a magyar könnyűzenei történelem egyik legismertebb énekesével beszélgettem az imént.